Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Vasárnapi adásunk témája: exkluzív interjú Szemeráló bíborossal, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusával. A Vatikáni Rádió magyar adásának kérésére Marcello Szemeráló bíboros prefektus május 24-én pénteken a dikasztérium bíri dolgozó szobájában interjút adott a magyar szerkesztőségnek, amelyben Mindszenty bíboros boldogalvatási eljárásának jelenlegi helyzetéről, Bódi Mária Magdolna vértanúságának elismeréséről és a boldogalvatási eljárások lehetséges új útjairól nyilatkozik.
Eminenza, lei tre settimane fa a
celebrare. Bíboros úr, ön 3 héttel ezelőtt a római Santo Stefano Rotondo templomban szentmisét mutatott be az 1975-ben elhunyt Mindszenty bíboros halála 49. évfordulóján, és most május 23-a múlt héten pedig bemutatta a Szentatyának többek között azt a dekrétumot, amely elismeri Bódi Mária Magdolna vértanúságát. Mindszenty József 1945-ben, akkor mint veszprémi püspök, indította el Bódi Mária Magdolna boldogavatási eljárását. Ferenc pápa jóvá hagyta a dekrétumot, mi pedig várjuk a boldogavatást dátumát. Mindszenty bíboros és Bódi Mária Magdolna egyképpen Isten tiszteletre méltó szolgái. Kettejük rendkívüli találkozása tekinthető a bizonyos szempontból a Szentek közössége művének. Egy nagyon tág értelemben bizonyosan, mégpedig abban az értelemben, hogy nem csak keresztény hívek nem létezhetnek sohasem egyedül, de a Szentek se, mert ők is mindig a többiekkel együtt állnak. Mindig elcsodálkoztam néhány szent életútját tekintve, hogy közülük sokan találkoznak egymással, vagy példát adnak egymás számára. Azon szentek és boldogok közt, akiknek a dekrétumai tegnap tették közé, köztük Bódi Mária Magdolnáit is, van egy olasz boldog, Giuseppe Allemano, aki unoka testvére San Giuseppe Cafassónak. Ahogy ön is, bíboros úr, a Santo Stefano Rotondo bazilikában tartott szentmisén beszélt a homiliájában Szent Pió atya és Mindszenty bíboros kapcsolatáról, méghozzá a bilokációról. Igen, biztosan, a bilokáció. De ezen kívül a Szent Atya által jóváhagyott dekrétumok között volt Enrico Medi fizikus, aki nagy tisztelője volt Pió atyának. Tehát sok ilyen példa van, ami nyilvánvalóvá teszi a szentek közösségét. A szentek titokzatos módon találkoznak és inspirálják egymást, ez pedig a kegyelem műve. Minden bizonnyal Mindszenty bíboros érdeme, hogy Bódi Magdolna ügyének elindításával ráérzett erre a tanúságtételre. Szinte a végtanúság másnapján. Igen, igen. Én gyakorta mondom az adminna látogatást tevő püspököknek és bíborosoknak, kicsit tréfásan szólva, hogy amiként a szerzetes rendek tagjai törődnek az alapítóik ügyével, mint az ő családjuk tagjával, épp úgy a püspököt illeti a feladat, hogy felismerje ezt a szikrát, az életszentségnek ezt a terét a világi évek esetében, ami Bódi Mária Magdolna esetében egy vértanúság. Amikor bemutatták az ügy pozícióját, vagyis a hivatalos előterjesztést a bíborosok és püspökök kongregációjának, világossá lett hasonlóság Bódi Magdolna vértanúsága és az olasz Goretti Szent Mária mártírsága között a múlt század elejéről. Ez egy nagyon fontos dolog. Ami Mindszenty bíboros úr ügyét, életszentségének az útját illeti, a külső formák, a hivatalos kategóriák tekintetében nem vértanúság az ő esete, de kétségtelenül Mindszenty bíboros Krisztus iránti szeretetből és az egyházi szolgálat jegyében szenvedett. Minden bizonnyal a hősies erények gyakorlása elismerést nyer. Én nagyon szívesen tartottam azt a szentmisét, amire ön utalt, mert már gyermekként hallottam róla beszélni az úgynevezett magyar forradalomról. és emlékszem Vincenti bíborosa, amikor gyermekként az édesanyámmal a templomba mentünk, hogy ezért az ügyért imádkozzunk.
Nella vita della serva di Dio Maria Magdalena Bodhi.
Isten szolgája Bodhi Mária Magdalena életében nyilvánvaló az ő eltökélt szándéka, hogy átadja, felajánlja önmagát Isten szolgálatára, akár az élete árán is. A vértanúság elismeréséhez szükséges ez az eltökélt tudatosság?
Diciamo che ci vuole questa consapevolezza.
Mondjuk úgy, hogy kell ez a tudatosság abban az értelemben, hogy a vértanúságnak két szempontja van. Az üldöző oldaláról szenvedi el a személy a vértanúságot, és az ember nem keresi a vértanúságot. Az egyház kezdetétől fogva vannak dokumentumok, zsinatok, püspökök, amelyek kijelentik, hogy nem vértanú az, aki maga kereste a vértanúságot, mert a keresztény ember úgy szenvedi el a vértanúságot az üldözőjétől. Mindazonáltal annak elfogadásában áll a vértanú aktív szerepe életének az oda ajándékozása. Az eljárások során mi mindig megvizsgáljuk mind a két szempontot. Először az üldöző szándékát, nem csak az ölni akarás általános értelemben, hanem annak a motivációját, a hit elleni gyűlöletet is. Szükség van valamely erényre általában, itt ebben az esetben ez a tisztaság, amely a legszorosabb kapcsolatban áll a hittel. A másik oldalról pedig a vértanú áldozatra való készsége, a dispozíció victimalis is szükséges. A vértanú az életében megmutatja ezt a készséget, hogy elfogadja Isten akaratát. Biztosan, minden keresztény életében vannak olyan mozdanatok, olyan jelenségek, amelyek emberileg nézve előre nem láthatóak. De természet fölötti evangéliumi szempontból nézve mégis vannak ilyenek. Maga Jézus mondja nekünk, ne féljetek attól, hogy mit mondjatok abban az órában, mert a Szentlélek megszólja majd nektek az alkalmas pillanatban, hogy mit is csináljatok. Én azt hiszem, hogy éppen ez a helyzet Bodhi Margit vértanúm esetében.
Sia il caso della nostra martire.
Bíboros úr részben már válaszolt is a következő kérdésemre, hogy vajon Vincenti bíboros esetében megvolt-e ez a mélységes tudatosság. Emlékszem, hogy káplánként az egyik első plébánosom mesélte, aki Vincenti bíboros szemináristája volt az esztergomi szemináriumban a háború utáni években. A bíboros úr meghívta az összes kispapját az asztalához a püspöki palotába. Ebédre azt kapták, amit éppen főztek, el is fogyasztották jó étvágyjal, de ő csak kenyeret evett. Megsózta és megpaprikázta, hozzá pedig vizet ivott. A kispapok egyike megkérdezte tőle, hogy miért teszik csak kenyeret. A bíboros lassan válaszolt. Jönnek majd napok, amikor ez sem lesz. Minden bizonnyal előre érezte a ráváró sorsot.
Guardi, la causa del martirio del martirio.
Nézze csak! A vértanúság elismerésének ügymenetét néhány alapvető szempont szabályozza, amelyeket az egyház rögzített az idők folyamán. Különösképpen is néhány pápa, mint 8. Orbán, majd 14. Benedek, akik a vértanúság elbírálásán néhány szempontját pontosították. Most tehát a vértanúság értelmezésében van egy olyan szempont, amely alapján a vértanú a szenvedések miatt hal meg, amit például börtönben szenvedett el, külső tényezők alapján. Ezt persze esetről esetre értékelni kell. Vincenti bíboros esetében az eljárás jogcíme az erények hősies gyakorlása, és nem alkalmazták ezt a másik szempontot. Vincenti bíboros esetében kétségtelenül megvan ez az erős tanúságtétel, amit nagyon erősen motivált az egyház iránti szeretete, mégpedig egy konkrét egyház iránt, sőt, egy nép iránt, ami nagyon is nyilvánvaló.
Diremmo questo è molto evidente.
Bíboros úr, saját tapasztalatom alapján mondhatom, hogy nem csak Vincenti bíboros úr hazájában, hanem szerte a világon a magyarok körében él egy nagyon erős tisztelet Vincenti bíboros személye iránt, mint hogy elevenen él bennük az ő élete és tanúságtétele. Majdnem 50 évvel a halála után meglepő ez a mély emlékezés, továbbá ő nem csak egy tanúságtevő, hanem bizonyos szempontból a hit iránti hűség és állatotosság emblematikus alakja. Igen, figyelemre méltó a tanúságtétel típusainak ez a sokszínűsége a hősies erények gyakorlásán keresztül, itt ebben a konkrét esetben az erősség erényén. A püspök esetében pedig a bölcsesség erényén keresztül. Nyilvánvalóan nagyon sok árnyalat létezik ezekben az esetekben, ami kitűnik a mi küldetésünkből, amit a Szent Atya bízott ránk, mint dikasztériumra, főként a következő jubileumi szent év tekintetében. Az úgynevezett új mártírok, vagy a hit tanúi ügyeivel foglalkozó bizottságban dolgozunk, amit már elkezdtek alkalmazni a 2000-es nagy jubileum idején, amit Szent II. János Pál pápa kezdeményezett, de egyúttal le is határolta ezt erre a rendkívüli jubileumi szent évre. Ferenc pápa az elmúlt esztendőben jelezte, hogy szeretné visszaállítani ezt a bizottságot, de nem önmagában óvatja működését, hanem a boldogok és szentek ügyei dikasztériumába illesztve, és a működése többé nem szorítkozik már csak egy jubileumra, hanem a bizottság majd tovább folytatja munkáját, és éppen ezért most azon dolgozunk, hogy ennek az új működésnek megteremtsük a megfelelő szabályozását. Ennek egyében írtuk minden püspöknek, a nunciusokon keresztül, hogy jelezzék nekünk a neveket, még akkor is, ha nem is kifejezetten vértanúságról van szó, minden esetre benne vannak ebben a szélesebb kategóriában, amit mi úgy nevezünk, hogy új vértanúk és a hit tanúi. Ebben az esetben azt is kérjük, hogy jelezzék azokat a személyeket, akiknek nem kell szükségképpen katolikus híveknek lenniük, hanem lehetnek más keresztény felekezetek tagjai. A múltban is voltak ilyen személyek, elég itt csak Dietrich Bonhoeffer evangélikus pásztorra gondolni. A mai értelmezésünk szerint a vértanúságnak sokféle tipológiája létezik. Ami még ma is megfelel a szabályos formulának, az feltételez egy üldöző személyt és egy szabad elfogadást az üldözött részéről, és ahogy említettem, köztük sok árnyalat létezik még. Ami az egyháztörténetnek ezt a részét jelentőssé teszi, amiről Ferenc pápa többször is beszélt, hogy a mai korban sokkal több vértanú létezik, születik, mint a múltban. Nem is számolták meg konkrétan, mennyi vértanúja van a nácizmusnak és a kommunizmusnak.
Del nazismo e del comunismo.
Az utóbbi időkben milyen új alternatív utak bukkantak fel a boldogavatási eljárások során? A Szent Atya már létrehozott egy új tipológiát, amelyet még nem nagyon használtak. De van valami, ami egyre inkább tudatosul, és amit pedig a Szent Atya életáldozatnak nevezett. Ezt az obláció vítét hozzákapcsolták az erények hűsége gyakorlása hagyományos értelmezéséhez. A pápa tehát hozzákapcsolta a régi formulához ezt az élet felajánlást, ahol nincs valójában az üldözés dinamizmusa és a vértanúság elszenvedése, de létezik egy önátadás. Mondjunk egy példát. Itt Olaszországban létezik egy boldogavatási eljárás, amelyet mint vértanúságot nyitottak meg, aztán az erénynek hűséges gyakorlásaként folytattak, most pedig úgy terjesztették be, mint élet felajánlást. Egy fiatal olasz katonáról van szó, aki felajánlotta magát, valójában az életét mások helyett, az ő esete olyannak tekinthető, mint Szent Maximilian Kolbe, még akkor is, ha Kolbe atyát úgy kanonizálták, mint vértanút, aki felajánlotta az életét. Vagy gondoljunk az ebola járvány esetére Afrikában, ahol sokan azért haltak meg, mert a betegeket ápolták. Pontosan tudták, ismerték a fennálló kockázatot. Biztos nem mondhatjuk, hogy a betegségért zsarnok, amely öl, mert ezek antropológiai kategóriák, de ezek a szerzetes betegápolók, akik a kockázat tudatában és annak ellenére továbbra is ápolták a betegeket, tehát így akkor őket is azok közé lehet sorolni, akik felajánlották az életüket. Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az eljárás tipológiájának a kiszélesítése már egy lépés előre. Május 18-án Ferenc pápa aláírta a Fide Incensus, hittől lángoló kezdetű, motu proprio formájában írt apostoli levelét, amelyel engedélyezi mindazon rendeknek, kongregációknak és közösségeknek, amelyeket a Santo Spirito in Sassia lelkisége éltet, hogy Guido de Montpellier testvér liturgikus tiszteletét boldog jelzővel illessék. Ez az eset nyithatna akár egy új utat, ami így új útnak tűnik az alujában egy ősi gyakorlat. Különféle boldogavatások történtek a régi időkben, még az eljárás rendszabályozása előtt, amire már korábban is utaltam. Valójában ezek nem voltak boldogavatások a szó technikai értelmében. Amit Ferenc pápa a Fide Incensus motipropriójával tett, lényegében egy ősi kultuszt, tiszteletet hagyott jóvá, amely éppen a 12. századból ered. Tehát egy ősi kultusz jóváhagyása bizonyos meghatározott szerzetes családok részére, hogy használhassanak egy formulát a szentmisében és a zsalozsma imában. Ebben az imádságban a boldog címmel szólítják meg az adott szemét. Lényegében most az ellenkező eljárás történik. Nem egy boldognak engedélyezik a tiszteletét a szentmisében és liturgiában, hanem éppen az ellenkezője. Ez azt is jelzi, hogy az ügyet nem mi csináltuk, hanem az Isten tiszteleti dikasztérium. Mert ahogy rögtön mondtam, a kultuszról, a tiszteletről van szó, mégpedig egy meghatározott szerzetes család számára, nem pedig az egész egyház számára. Az a közösség a liturgiájában úgy fohászkodik hozzá, mint boldoghoz. Tehát egy boldoga avatásról van szó, de az imádságnak egy közvetett formája által. Tehát nem egy új formula, hanem egy ősi formula.
Realtà una formula antica.
Ami az eddigiek jegyében lehetségesnek tűnik. Mit csinálhatunk mi, magyar katolikusok, Mindszenty bíboros boldoga avatásáért?
Continuare a presentare questa figura.
Időközben lehet az ő személyét továbbra is úgy bemutatni, ami érthető és jogos, tehát patrióta, hazafias szempontból, hiszen az ő válasza az a népét, a hazáját illette, de emellett nyilvánvalóvá kell tenni a keresztény erények hűséges gyakorlását, különös módon is kiemelve közülük néhányat, mint például az erősséget. A mai világban éppen nagy szükség van erre az erényre, mert manapság sokat beszélünk a törékenységről, a törékeny társadalomról, főként a fiatalok körében, de épp úgy felnőttek esetében is. Tehát meg kell mutatni ezt a lelki erősséget, amely nem bátortalanodik el a nehézségek láttán, aztán jönnek a kegyelmek. Mi ezt olaszul úgy hívjuk grácie, vagyis közben járó jelek, amelyek a szószoros értelmében nem nevezhetők mirákulumnak, csodának, de ha vannak, tegyük az ismerté, olyan módon, hogy Isten népe a hívek tudják, ismerjék, hogyha van nehéz mozzanat, egy fizikai probléma, egy betegség, egy baleset, akkor segítséget kérhetnek az Úrtól, éppen ennek a személynek a közbenjárása által, hogy ezek a dolgok megtörténjenek. Ma sok ilyen dologról beszélnek. Ön biztosan tudja, hogy a hittani dikasztéria múlt hónapban közzétett egy dokumentumot a jelenésekről, és folyamatosan beszélünk ezekről a dolgokról, némelyikor kihasználva a népi hiszékenységet. Ám a boldogok a szentek közbenjárásáról ma keveset beszélnek, de korábban erről többet szóltak. Újabban a templomainkban egyre többet beszélnek kicsi jelekről, apró gesztusokról, amelyek kifejezték a hálaadást egy megkapott segítségért, és ez nagyon fontos, mert Mindszenty bíboros eljárásának szüksége van egy csoda elismerésére, azért, hogy az ismerté váljon és elterjedjen. Itt van a mostani dekrétumok közt egy gyógyulás, boldog Giuseppe Allamano közbenjárásának az esete egy embernél, akinek a fejét egy jaguár megharapta, mire föl a nevezett közbenjárását és gyógyulását kérték. De ha nem ismerik, hogy léteznek ezek a szentek, akkor nem tudják, hogy lehet hozzájuk folyamodni, mert az egyház szenti avatja őket, hogy a közbenjárás modelljei legyenek.
Eminenza, mille grazie.
Bíboros úr, hálás köszönet a válaszokért, a javaslatokért, és hálásan köszönjük mindazt, amit ön tesz a szentek és boldogok ügyeért. Köztük a mi magyar szentjeinkért is.
Per i nostri ungheresi.
Certo, con tutto il cuore, grazie a lei.
Természetesen, szívesen. A Marcello Semeraro bíboros prefektussal készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus!